A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkárral. Visszatekintünk a most zárult tanévre, és ennek kapcsán elhangzott, hogy nyugodt tanévet tudhatunk magunk mögött, nem voltak komolyabb vagy markánsabb változások. Nyilván az iskolai vizsgarendszerrel kapcsolatban sem, azért is hozom ezt szóba, mert éppen most zajlanak még a szóbeli érettségi vizsgák. De hát emlékszünk, hogy itt ugye a történelem írásbeli vizsga kapcsán azért voltak fennakadások.
Valóban, ugye a történelem írásbeli feladatsorból az esszé kérdéseknek a tartalma, tehát nem maguk a feladatok, nem maguk a kérdések, de hogy mi lesz a témája, ez egy tudatos bűncselekmény eredményeképpen látott napvilágot. Hozzátéve rögtön, hogy egy zárt Facebook csoportban és a érintett tanulóknak egy viszonylag szűk körét elérve, amit komoly feltörést okozott egyébként az oktatási igazgatás számára, és hogy egy ilyen helyzetben mit lehet tenni. Még végül ugye az a döntés született, hogy a írásbeli újraíratásának nincs meg a nem szükséges. Leginkább egyébként azért, mert bármilyen lépésre került volna sor, biztos, hogy lehettek volna olyan csoportok, akiket hátrányosan érint. Tehát, hogyha elkezdjük mondjuk...
Hát, mert mindenkinek akkor rossz még egyszer megírni.
Persze. Tehát, nyilván egyrészt mindenkinek rossz, hogyha újra meg kell írni. Másfelől, hogyha belementünk volna abba, hogy akkor az esszé kérdéseket ne vegyük figyelembe, akkor joggal mondták volna azok, akik az esszé kérdésekben jobbak, hogy ők akkor hátrányba kerülnek, hiszen a tesztkérdéseket vettük figyelembe. Vagy mondjuk, ha arra gondolunk, hogy a egyébként valóban Szent Istvánról vagy Trianonról egy esszét megírni, az alapján sikerülhet-e, hogy az ember a témáját tudta, azért itt sok tanuló több oldalon foglalja össze a gondolatait. És nyilván a pontozó pedagógus azért ennek az összetettségére és mindenre odafigyel. Fontos azt látni, hogy úgy gondolom, hogy a legmegnyugtatóbb döntést hoztuk, és ezt részlegesen már igazolják azok az eredmények, amelyeket látunk, hiszen nyilván monitorozzuk ennek a döntésnek a következményeit, és vizsgáljuk azokat a részjegyeket, amelyek már rendelkezésre állnak, amiket már feltöltöttek az intézmények. Amikor lezárult az érettségi, akkor ennek kapcsán biztos, hogy egy olyan szakmai elemzést el fogunk végezni, hogy okozott-e bármilyen torzulást ez a részleges adatszivárgás. Egyelőre azt látjuk a rendszereinkben, hogy nem okozott.
Lehet egyébként úgymond üzembiztossábbá tenni ezt a rendszert, mert azért eléggé szigorúak a szabályok. Több pedagógus csoport is összeállít tételsorokat, szinte véletlenszerűen előző nap derül ki, hogy melyik tételsort viszik majd a diákok elé a történelmi érettségére. Tehát tulajdonképpen a gyenge pont az valóban szinte csak a nyomda fázisa lehet.
Valóban egy nagyon jól kitalált, biztonságos rendszerről van szó. Ugye nem is tudta az a bűncselekményt elkövető személy sem magát a feladatlapot megszerezni, hiszen ne legyen illúziónk, hogyha meg tudta volna szerezni, akkor megszerzi az egészet. De nyilván az ellen nehéz védekezni, amikor valaki a rendszerben tudatosan jogszabályt sért, ennek következményeként egyébként akár évekre szóló börtönbüntetést kaphat, és ugye annyit tudott csak megtenni, hogy a előtte zajló gyártás során az esszékérdésének a témáját meg tudta jegyezni, és ezt az információt adta aztán tovább. Ez ellen nincs olyan protokoll, ami véd. Ha a nyomdai folyamatban valamikor majd 10-20 vagy 30 év múlva egyébként mesterséges intelligencia és robotok dolgoznak, akkor majd lehet, hogy lesz ez ellen védelem, de hozzáteszem, akkor pedig majd az infobiztonságért aggódhatunk, hogy nehogy valaki meg feltörje ezeknek a robotoknak a memóriáját. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan protokoll, ami egyébként az elmúlt 15 évben nagyon jól bevált. Most egy tudatos bűncselekmény áldozata lett egyébként az a sok ezer gyerek, akinek izgulnia kellett, hogy akkor mi történik ebből a kifolyólag. Mi most azt látjuk, hogy megnyugtató döntés született, és azok a részeredmények, amelyek egyébként a történelmi írásbelénél születtek, ezek semmilyen torzulást nem mutatnak, nem lettek se jobbak, se rosszabbak, mint a tavalyi, vagy a tavaly előtti esztendőben, az előző két évvel néztük össze. Ez mindenképpen megnyugtató azoknak a számára, akik egyébként azt vélelmezik, vagy vélelmezték, hogy az ő esetükben jobban vagy rosszabbul, illetve a többiekhez képest jobban vagy rosszabbul jártak, járhattak.
Az érettségi tárgyak tekintetében esetleg lehetnek változások, vagy van esetleg erről való gondolkodás? Azért is hozom ezt szóba, mert hát úgy körülbelül egy évvel ezelőtt az MNB versenyképességi javaslat csomagjában voltak oktatásra vonatkozó javaslatok is, és abban arról lehetett olvasni, hogy szerencsés lenne természettudományos tárggyal bővíteni a kötelező vizsgatárgyak körét, tehát hogy a hangsúly egyre inkább a reáltárgyakon, vagy legalábbis a reáltárgyak is hangsúlyos felületet vagy szerepet kapjanak. Van esetleg erről való gondolkodás, hogy valamilyen módon az érettségi, a kötelező tárgyak köre változna, vagy bővülne?
Ugye az érettségi esetén mondhatom azt, hogy mióta létezik, azóta folyamatos átgondolás áldozata, és ezzel párhuzamosan pedig egy meglepő stabilitást is mutat egyszerre. Jelenleg 176 tárgyból lehetséges különböző módon érettségit tenni. Ez azért egy elég megengedő vizsgarendszer ebből a szempontból. Nyilván a felsőoktatási bemenetek sokszínűsége okozza ennek a lehetőségét. A kötelező tárgyak esetén nyilván minden átgondolásnak van és lehet helye, de azt gondolom, hogy ez egy komolyabb tanügyi reform részeként képzelhető csak el, ahol egy új NAT-ot követően az új vizsgakimenetek szabályozására is sor kerülhet, vagy módosítására. És legalább ennyire igaz az is, hogy a nem csak a tantárgyak köre, hanem nyilván a tartalom is, tehát a vizsgaszabályzat is olyan, ami folyamatos mozgásban lehet. Jelenleg olyan döntés, ami a kötelező tárgyak körét módosítaná, nincs, de folyamatosan vizsgáljuk, monitoringozzuk az érettségének a megvalósulását, illetve az is egy komoly kihívás lesz, hogy ugye az elmúlt években egyre több rendszer áll át digitális mérési lehetőségekre, kompetenciamérésnél, különböző, akár az EDIA esetén számos olyan szoftver van már, amit a magyar tanúigazgatásban is használunk. Nyilván előbb egy utóbb valamikor ez el fogja érni az érettségének a rendszerét is. Nem a közeljövőben, ezt azért hangsúlyoznám, hiszen ez akkor valósítható meg, hogyha az oktatási folyamat megfelelő hosszában már minden iskolában digitális alapúvá tudtuk tenni az oktatást, vagy mondjuk amikor a nyelvoktatás és a nyelvtudás számon kérése is megváltozik, ekkor képzelhető el az érettségi esetén is egy ilyen tartalmi változás.
Ugye nem magát az érettségi vizsgarendszert érinti, de azért 2020-tól lesznek változások, hiszen a továbbtanuláshoz majd egy emelt szintű érettségi vizsga kell, illetve egy középfokú nyelvvizsga, egy B2-es típusú nyelvvizsga megléte lesz a feltétele annak, hogy valaki megkezdje a felsőfokú tanulmányait. Tulajdonképpen az emelt szintű érettségit a legtöbb felsőoktatási intézmény eddig is úgymond elvárta a diákoktól, és aki továbbtanuláson gondolkozott, az úgy is készült, hogy emelt szinten, tehát nőtt az emelt szinten érettségit, legalább egy tárgyból érettségiző diákok száma. A középfokú nyelvvizsga, mint kötelező kitétel. Ezzel kapcsolatosan azonban most, ahogy közeledünk az időponthoz, megint csak egyre erőteljesebb a polémia. Többen azt is felvetették, hogy akár ezt az időpontot még ki kellene tolni, vagy bizonyos szakok esetében talán mentességet lehetne adni ez alól. Én hogyan látja ezt? Ez már egészen biztos, hogy a kötelező lesz a középfokú nyelvvizsga a továbbtanuláshoz?
Ugye e körül a kérdéskör körül valóban van egy társadalmi párbeszéd, polémia, számos felvetés, számos javaslat hangzik el, és a kormányzat is többször foglalkozott egyébként ennek a kérdéskörével, hiszen nyilván amikor 2014-ben erről döntés született, akkor az az 5-6 esztendő az egy ilyen kellően hosszú felkészülési
igen, de olyan távolinak tűnt, és talán azért erősödik
most a vita. És utána nagyon hamar eljött egyébként ennek a végrehajtási időszaka. Megmondom őszintén, ugye és ez ügyben pont a Nemzeti Pedagógus Kar a közelmúltban szervezett egy ilyen nyelvtanítási konferenciát, azért jó pár dolgot leszögezhetünk. Az egyik az, hogy a köznevelésben ez a feltétel, ez nagyon megemeli a nyelvtanításnak a presztízsét, illetve azt a motivációt, ami a nyelvtanárok számára azért nem csak a görbüljön kettes típusú elvárást, hanem én vagyok az, aki fel foglak téged készíteni arra, hogy egyetemre mehess típusú attitűdöt lehetővé teszi. Ezt el is mondtam ott a konferencián, hogy szerintem ezt mi a köznevelésben egyrészt próbáljuk kihasználni, hogy a tanulói motiváltság mértéke az emiatt megnő. A másik, amit szerintem leszögezhetünk, hogy ha a kormányzat nem lép semmit, akkor sem állunk jól ezen a téren. Kettő adatot mondanék. Az egyik az az, hogy az Eurostat KSH adatok szerint ugye Magyarországon a lakosság 42%-a állította azt, hogy ő egy idegen nyelvet beszél. Ezzel azért nem vagyunk az európai top mezőnyben, és ez egy versenyképességi hátrány és probléma, ez is benne van a többek között a Nemzeti Bank versenyképességi anyagában, csomagjában, hogy javítani kellene a nyelvtudás szintjét, illetve a másik adatunk, az pedig tényleg az, hogy évente több ezer diploma ragad benn a felsőoktatásban, a felsőoktatási tanulmányok végén. Tehát a kormányzat, ha úgy
tetszik... Vannak ugye diplomamentő programok.
Így van. Kormányzat nem tett egyébként mást, mint hogy a 1997 óta a diplomaszerzéshez elvárt nyelvtudást, azt nem a diplomaszerzés és a tanulmányok végén, hanem már ezt megelőzően elvárja, és teszi ezt egyébként azzal a indoklással is, hogy egyrészt ne menjenek veszendőbe azok a felsőoktatási évek, amelyeket ma egyébként teljesen feleslegesen finanszírozunk éveken keresztül, illetve teljesen feleslegesen tölti valaki úgy 5 évig egy egyetemen a életét, hogy közben egyébként oklevelet szerezni nem tud. Most természetesen a feleslegesen az részben igaz, hiszen így is rengeteg hasznos dolgot meg lehet tanulni, meg jó ismerősöket lehet szerezni, és biztos, hogy jobban el lehet helyezkedni egyébként úgy, hogy az ember néhány évet diploma nélkül is az egyetemen töltött, de összességében azért a végeredmény tekintetében mindenképpen igaz az, hogy ez egy jelentős erőforrás pazarlás minden oldalon. Tehát ha elvárjuk a nyelvtudást a diplomához, és azt gondolom, hogy itt Közép-Európában, a mai Európai Unióban, ezen a globális munkaerőpiacon ezt igenis el kell várni, akkor ezt nyugodtan meg lehet tenni, hogy nem csak a tanulmányok végén, hanem a tanulmányok elején is elvárjuk. Erre a köznevelésnek fel kell tudni készíteni az érintetteket. Itt persze természetesen...
Hát ugye, bocsása, meg ez azért is érdekes, ugye, mert hogy elvileg azt gondolnánk, hogy nem is nagyon lehet gond, hiszen a szakemberek szerint a középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez nagyjából 900 órányi nyelvtanulás szükséges. Na most, hogyha ezt összeadjuk, akkor ezt a diákok, mondjuk az általános iskola 4.-5. év folyamán már elkezdődik a nyelvekkel való foglalatosság vagy foglalkozás. Hát az érettségig óraszámban ezt megkapják.
Tehát ez valóban így van.
Minőségi problémák van, lehetnek, vagy tanulási problémák lehetnek.
Minőség, illetve motivációs problémák is, hiszen ha végig lehet úgy járni ezeket az éveket a köznevelésben, hogy így a közepes, tehát csak az évvégi jegy számít, de valójában a nyelvtudás nem, akkor természetesen adott esetben kicsi az esélye annak, hogy a nyelvvizsgát is megszerezze az illető. De egyébként óraszám, illetve pedagógus felkészültség, illetve tankönyvek terén minden adott ahhoz, hogy a köznevelésben valaki B2 szintig eljusson. Különösen igaz ez egyébként a gimnáziumokra, amelyek hangsúlyozottan az egyetemre készítenek fel, és készítettek fel mindig is. Ott azt gondolom, hogy a B2 szint elérése nem lehet globális probléma. A szakképzés esetén egy kicsit azért árnyaltabb a kép, leginkább egyébként nem is azért, mert hogy ott ezt nem lehetne elérni, hanem onnan nem mindenki megy felsőoktatásba, tehát ott fennáll az a szakmai kérdés, hogy kell-e mindenkitől elvárni a B2 szintű kimenetet, vagy csak azoktól, akik egyébként mondjuk szakgimnáziumból szeretnének a felsőoktatásba tovább menni és diplomát szerezni, van, létezik ez a továbbtanulói kör, de a többiek számára, hogy kell-e ilyen előírással élni, ebben van azért egy komoly szakmai vita, ezért is olyan a kimeneti szabályozás tartalmaz szabályozás, ami azt mondja, hogy a középiskolák esetén a B1 vagy a B2 szintű kimenet, az se lenne jó, ha túl alacsonyra és az se, ha túl magasra lőnénk be. Ezek nyilván oktatás szakmai kérdések. Ezzel együtt is a köznevelés képes arra, hogy felkészítse a fiatalokat. Ma is egyébként a felvettek, tehát a kényszer nélkül is a felvettek 70%-ának a tavalyi esztendőben megvolt a nyelvvizsgája. Úgy gondolom, hogy a 2020-as kötelezéssel már most látszik, hogy készülnek rá tanulók, és a nyelvvizsgai jelentkezések számát ez az ősz folyamán különösen is meg fogja dobni, és mi is készülünk egyébként több olyan szabályozással, akár az érettség előrehozás területén, ami további terepet ad a sikeres megfelelésnek, hogy ez fel fog jelentősen javulni ez az arány a következő tanévben.
És hát ugye a nyelvoktatás tekintetében komoly újdonságok is jönnek, nyilván ennek azért majd hosszú távon több éves táblatban lesznek meg az eredményei, hiszen elkezdődik majd ez a nyelvstratégiai program részeként, hogy kétszer két hetet a diákok külföldön, külföldi nyelvtanfolyamon vehetnek részt, és ott sajátíthatják el, vagy erősíthetik a nyelvtudásukat. Ha én jól láttam, a most tárgyalandó jövő évi költségvetésben erre vonatkozóan már van fejezet, vagy elkülönített forrás, és azt is jelenti, hogy tulajdonképpen majd szeptembertől, a következő tanévtől már ez valamilyen formában elindul?
Így van. A kormány ezt a döntést idén évelején hozta meg, amikor a nyelvoktatás helyzetével foglalkozott, és ugye nyilván számos kérdés vizsgált, de alapvetően azért azokat a pontokat kerestük, hogy melyek azok, amelyekhez kormányzati beavatkozás és többletforrás biztosítása szükséges. Az egyik ilyen az a kommunikációs készség megerősítése érdekében az anyanyelvi környezetbe való eljuttatás, és a, ilyen értelemben a, egy kéthetes, kétszer-kéthetes külföldi nyelvtanulási lehetőség biztosítását láttuk egy olyan akciónak, ami egyrészt rendkívül forrásigényes, tehát a családoktól nem várható el, hogy családi kasszaterhére ilyenre sor kerüljön, és ezért volt szükség erről egy hangsúlyozott kormánydöntésre. Valóban a jövő évi költségvetés az tartalmazza ennek a fedezetét, 35 milliárd forint az, ami beépítésre került. Itt rögtön oldjuk fel ugye azt az ellentétet, hogy 140 ezer tanulóról beszélünk, és ez akár 90 milliárd forintba is kerülhet, ha mindenki megy. Vélelmezzük, hogy azért nem mindenki fog utazni, de fontos azt látni, hogy mindenki számára biztosítani fogjuk ennek a lehetőségét, tehát ösztönözzük, hogy mindenki menjen.
És bármikor mehet? Mert ugye különben az volt, hogy a 9. évfolyam, illetve a 11. évfolyam.
11. évfolyamon mehetnek, vagy ennek a pályázati feltételeit megfelelő időben közzétesszük, de amit látni kell ezen a téren, az az, hogy a forrás az felülről nyitott előirányzatként áll rendelkezésre, tehát ha nagyobb forrásigénye lesz a programnak, hiszen nagyobb arányban vesznek részt az utakon, akkor a pénzügyminisztériumnak azt az ígéretét természetesen bírjuk, és a költségvetési törvényben ez megjelenik, hogy az összeg a szükséges mértéki kiegészítésre kerül. De ismerve azért ezeknek a programoknak a lefutását, az kizárt ugye, hogy a teljes 140 ezer fő elutazzon, mert ez lehetetlen. Ez egy jog, egy lehetőség az utazásra, mindent megteszünk, hogy minél többen elmenjenek, de költségvetés tervezés terén ez a 35 milliárd forint is azt gondolom, hogy bőven fedezni fogja a jövőre fellépő kiadásokat, ha pedig ennél nagyobb forrásra van szükség, akkor ezt a költségvetés biztosítani fogja. A Tempusz közalapítvány oldalán fogjuk majd elindítani a pályázati folyamatot egyén, illetve csoportos mobilitások terén, és jövő nyáron már meg tudnak indulni az első utak. Csoportok részére egyébként vélelmezhetően már a tanév folyamán, tehát nem csak a nyári szünetben biztosítjuk erre a lehetőséget.
Tehát csoportonként, vagy csoportokban, illetve egyénileg is lehet pályázni?
Így van. Ahol az adott köznevelési intézmény értelmezhető létszámú csoportot meg tud szervezni, van kint fogadó partnerintézmény vagy nyelviskola, amely a csoportos programnak a megvalósítását lehetővé teszi, akkor különösen egyébként például a 9. évfolyamon ott abszolút üdvözlendő, ugye gondoljuk végig, egy olyan osztállyal, aki már tanulta az angolt, a németet, általános iskolába, és az első középiskolai tanév végén egy csapatösszerázó nyelvi kommunikációfejlesztő kéthetes program szerintem szuper lehetőség minden fiatal számára. ahol az iskola ezt nem tudja megszervezni, bármilyen okból, kifolyólag vagy nem kívánja megszervezni, ott pedig, hogy ne zárjuljon belőlük se ez a lehetőség, van mód egyéni mobilitás keretében jelentkezni a programra, lehívni az erre szóló támogatást, egy intézmény jegyzékből kiválasztva, itt ugye tárgyalásban állunk a fogadó országoknak a nyelvoktató központjaival, ezek közül tudnak választani, tudnak utazni, tudják ezt rendezni, tehát a cél itt tényleg az, hogy anyanyelvi környezetben minél inkább abban a két hétben az adott idegen nyelvnek a gyakorlatát, a mai 21. századi kommunikációs formáját tudják gyakorolni. Ez egyébként stratégiai értelemben egy nagyon komoly befektetés a jövőbe, és meg fogja támasztani a felsőoktatási bemeneti követelmények teljesítményét is, illetve meg fogja támasztani a magyar lakosság nyelvtudásának a helyzetét, az állapotát is, ahol szintén versenyképességi szempontokból is erre nagy szükségünk van.
Többször szóba került már a most beterjesztett költségvetési törvényjavaslat oktatást érintő fejezete, amely egyébként kitér arra is, hogy teljes körűvé válik a tankönyv ellátás ingyenessége, igaz csak a 2020-21-es tanévtől. Tehát akkor most szeptembertől nem lépnek be új évfolyamok, ha jól értem, viszont a következő 2020-ban induló tanévtől már a teljes közoktatás rendszerében ingyenes lesz a tankönyv.
Így van, ugye 2013-tól indult felmenő rendszerben az ingyenesség kidolgozása. Idei most záruló tanévben és a következő tanévben az 1-től 9. évfolyamig valósult meg az ingyenesség, és amikor a további kibővítés érdekében a kormány elé előterjesztést juttattunk el, akkor az a stratégiai döntés született, hogy 2020-ban a teljes ingyenesség bevezetése megtörténjen.
Én még most a tanév vége előtt, úgy április tájékán le is zajlottak a tankönyvrendelések az iskolákban a következő 2019-2020-as tanévre, és emlékszem, hogy legutóbbi beszélgetésünkkor azt mondta, hogy szeptember 1-én, tehát most 2019. szeptember 1-én a kínálat csökkenni fog, kevesebb tankönyv lesz a jegyzékben, de minden kerettanterhez lesz választék. Mekkora választék lesz?
Ugye valóban a tankönyvellátás új rendszerét az 2013-tól vezette be a kormányzat, és akkor az átállás érdekében azok a magánkiadók, akik akkor tankönyvengedéllyel rendelkeztek, vagy akkor frissen még tankönyveket akkreditációra benyújtottak, 5 évre kapták meg a különböző engedélyeket a tankönyvjegyzéken tartáshoz. Tehát lényegében a tankönyvellátásnak a kínálati oldala az jelentős mértékben, sőt többségében magánkiadói kiadványokat is tartalmazott az elmúlt években. Sosem zárult le teljesen egyébként ez a rész, hiszen voltak olyan miniszteri felhívások 14-ben, 15-ben, 16-ban is, ahol egyébként magánkiadók kiadványai fel tudtak kerülni a tankönyvjegyzékre. És például van olyan területe a tankönyvjegyzéknek, ahol a jövőben is miniszteri felhívás alapján biztosan lesz terepe a magánkiadóknak, ugye az idegen nyelvű tankönyvek, azokat jól látható módon egyébként szeretik is a pedagógusok, és miért is zárnánk el a lehetőségét, pont az előbb beszéltek alapján, ugye a jó német és nyelv tankönyvek elől, amelyeket az egész világra fejlesztettek ki a kiváló angol vagy német kiadók, ezeket Magyarországra is beengedjük, és a jövőben is beszeretnénk engedni, és jegyzékre is vesszük őket, tehát marad és maradt is tankönyvkínálat, de összességében azért egy olyan 800 kiadványjal lett kevesebb a idei tankönyvjegyzéken. Hozzátéve rögtön, hogy ezeknek jelentős része valóban olyan kiadvány volt, amelyekből egyébként inkább túlkínálat mutatkozott az elmúlt években. Tehát én ezt számos fórumon elmondtam, az nem indokolható, hogy miért kell Magyarországon több mint 200 német könyvnek lenni a piacon. Tehát, hogy nyilván az se jó, ha egy van, és nem célunk, hogy egy legyen. Sőt, az idegen nyelvoktatás terén üdvözlendő abszolút, hogyha van többféle nyelvi kínálat, de azért az, hogy ilyen széles kínálat legyen, ezt valahol azért az adófizetők vagy a családok fizetik meg, annak függvényében, hogy milyen struktúrába finanszírozzuk a tankönyvellátást. Én azt látom egyébként, hogy a jegyzéknek az átalakulásával, egyébként a helyettesítő kiadványok, illetve azoknak a fejlesztéseknek az eredményei, amelyeket megvalósítottunk, ezek tökéletesen tudták pótolni a hiányokat, tehát mindenki meg tudta találni a jegyzéken azt, ami számára szükséges. Ezt támogatta egyébként a kormányzat olyan téren is, hogy több kiadót megkerestünk és felvásároltunk olyan népszerű tartalmakat egyébként, amelyek elérhetőek voltak korábban magánkiadványként, de jónak vagy népszerűnek tartottuk őket, adott kiadókkal meg tudtunk egyezni, és ma már mint állami kiadványok érhetőek el. Azt gondolom, hogy emellett pedig az a fejlesztés, amelyet az OFI végez, és ugye uniós forrásból egy olyan, még tavaly elindult egy olyan tankönyvfejlesztési projekt, amivel összességében csak nem 900 tartalmat fejlesztenek. Ez bőven biztosítani fogja a magyar köznevelés tankönyv igényét.
Ugye beszéltünk egyébként az új nemzeti alaptanterről érintőlegesen, vélhetően, amikor majd ez megszületik, illetve ehhez kapcsolódóan megszületnek a kerettantervek, akkor azért új tankönyvek is jönnek a piacra.
Természetesen, hogyha a tartalmi szabályozás változik, akkor a tankönyvekben módosításokra kell, hogy sor kerüljön. Azért fogalmazok óvatosan, mert bizonyos értelemben a tankönyvkiadásnak az állami, a tankönyvellátás állami rendjének a kialakítása az kicsit azért ezt a célt is szolgálta, hogy ne kelljen minden tartalmi szabályozás módosulásakor kukába dobni, és teljesen új szerzőkkel, teljesen új tankönyveket kifizettetni a magyar állammal. Ezek a tankönyvek, az állami tankönyvportfólió, az a magyar állam tulajdona, át tudjuk dolgozni őket. Tehát nem arra kell gondolni, hogy gyökeresen minden megy a kukába, és teljesen előről fejlesztünk majd mindent. Pontosan erre alkalmas többek között egyébként az állami tankönyvellátás rendje, hogy ahol kell, ott hozzáigazítjuk, hozzápontosítjuk a tartalmi szabályozókhoz, az adott tantárgyakhoz kapcsolódó, adott évfolyamokhoz kapcsolódó tankönyveket, és ez így racionális. Ma egyébként azt mondhatjuk, hogy az állami tankönyvellátás teljes rendszere az nem került többe, mint az átállás előtti időszakban, viszont ma mindenkinek képesek vagyunk ingyen biztosítani a tankönyvet a következő évtől. A csoda az tényleg az, hogy a kiadói hasznok, illetve a gyártásban lévő lehetőségek maximális kihasználása mellett jelentős árcsökkentést tudtunk elérni, illetve ebbe az állami feladatellátási rendszerbe be tudtunk csatornázni hatékonyan új Európai Uniós forrásokat, amelyeket egyébként egy piaci rendszerben csak szétporlasztani tudtunk volna több száz kiadó között, és ugyanaz történt volna, mint szokott, hogy mindenki mindenfélét fejleszt, a végén pedig valakinek ki kell fizetnie.
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár volt a vendégünk ma itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm én is a lehetőséget.